Üdvözöljük kedves hallgatóinkat! Ez itt a Politika Történeti Intézet podcastja. Az állami intézményrendszeren kívül működő, non-profit és közhasznú kutatóhelyként és szellemi műhelyként célunk a történeti kutatás és a széles értelemben vett társadalomkritikai gondolkodás népszerűsítése. Podcast sorozatunk helyett ad a múltunk történeti folyóirat, a társadalomelméleti műhely és a napvilág kiadó témáinak, valamint történeti emlékezettel foglalkozó beszélgetéseknek is. A most következő adás emlékezeti kérdésekről szól.
Jó napot kívánok mindazoknak, akik most a Politika Történeti Intézet podcastját hallgatja. 100 éve, 1921. március 27-én sajátos meglepetésben volt része a budai várpalotába alig egy éve beköltözött Horthy Miklós kormányzónak. Vendége érkezett, méghozzá Habsburg-Lotaringiai Károly, enéven negyedik magyar király, aki 1918. november 13-án visszavonult az uralkodói jogainak gyakorlásától. Most pedig, miután előző nap repülővel leszállt Szombathely közelében, azzal jelentkezett a kormányzónál, hogy visszavenné ezeket a jogokat. Horthy, noha hűségét is bizonygatta, ezúttal még sikeresen beszélte le Károlyt, aki egyúttal a Mária Terézia rendet is átadta korábbi flotta parancsnokának, majd távozott. Ekkor járt a várpalota termeiben utoljára megkoronázott magyar király, aki még meg is vacsorázott. 100 évvel később már se király, se kormányzó nem tölti napjait a várban, és nem csak a palota, hanem az egész várnegye átalakul. Károly távozása Horthy lakosztályából szimbolikusan talán e folyamat kezdete, de hol a vége? Mit jelent a budai vár városrészként, jelképként, azonosulási pontként akkor és ma? Mit kezdhetünk vele holnap? Elszakítható-e mindez a politikától? Sőt, elszakítandó-e mindez a politikától? Erről beszélgetünk Sudár Orsolyával, a CEU doktorandusával és Képes Gáborral, vízivárosi lokálpatriótával, múzeumszervezővel, költővel. Köszönöm, hogy csatlakoztatok hozzá.
Köszönjük, sziasztok!
Szervusztok, köszöntöm a kedves hallgatókat!
Ez a felvezetés ez azt próbálta megérzékeltetni, hogy egy olyan témáról beszélünk, ami nehezen elszakítható politikától, ugyanakkor vélhetően nagyon közel van nagyon sokakhoz ebben az országban, hiszen a legtöbbünknek van valamilyen élménye a várról, én elsőként talán iskolai osztálykiránduláson keveredtem fel oda, utána pedig szentendrei rokonságomhoz jártam minden nyáron, és ez volt az egyik kötelező program, amit mindig kivertem belőlük, hogy a várba el kell menni, és hogy sétálni kell a szűk utcákon. De nyilván, ha más nem, akkor a kötelező olvasmány helyett megnézett Kőszívű ember fiai filmnek az ikonikus felvételei, ha jól emlékszem, a déli nagy rondelláról, azok megmaradnak az emberekben, és valamilyen értelemben megtapad az, hogy hogy is néz ki a vár sziluettje, miként néz ki. És nyilván a Kőszívű ember fiai keresztül a vár szimbolikus jelentőségéről is valami fajta impresszió kialakul bennünk. Ugyanakkor szeretném, hogyha egy picit konkrétabb dolgok felől indulnánk, mint ez az impresszió, ezért az lenne az első kérdésem, hogy tulajdonképpen mi is a budai vár? Felmerül egyfajta funkcionális értelmezése, mint egy városrész, városi tér, nyilván eltekinteni nem lehet attól, hogy kik a lakói, és amint már említettem, az egyik fontos eleme a budai vár jelenségének, ez a szimbolikus jelentősége. Miközben egyúttal, aki végigjár az utcákat, az ugye azt is láthatja, hogy itt nagyon sok minden egymásra épült, részben építészetileg, részben pedig hát a történelem különböző fordulatai révén. Úgyhogy ez lenne az első kérdésem, hogy mit mondanátok leginkább arról, hogy mi a budai vár?
Hát nehéz kérdés, illetve összetett kérdés, mert egyrészt egy létező városrész, illetve egy létező városrésznek egy része. Én most amellett, hogy valóban vízivárosi lokálpatrióta vagyok, és egész életemben Budán éltem, igaz, hogy a várban soha nem laktam, de körülötte igen, a vár körülötte lévő negyedekben, emellett most a budavári önkormányzat kulturális csapatában dolgozom, a budavári művelődési ház művészeti vezetőjeként, és hát ilyen módon azért látom, hogy az első kerülethez is több városrész kötődik, nagyon-nagyon sokszínű, nagyon különböző identitásokkal, nagyon érdekes kulturális hagyományokkal. Ugye sokan az első kerületet a Budavárral azonosítják, de hát mellette itt van a Víziváros, a Krisztinaváros, a Tabán, a Gellérthegy. Tehát ennek a komplex egységnek egy része a várnegyed, ami ugyanakkor meg túlmutat azon, hogy ez egy létező városrész lakókkal nyilván, mert van egy országos funkciója is, vagy egy történelmi funkciója is. Azt hiszem, hogy ezért ilyen izgalmas az egész ország számára, hogy itt mi történik, mert az rendkívül szimbolikus. Tehát egy létező, lélegző közösség, egy városrész, és mellette egy történelmi helyszín, és ha szabad még egy mondatot hozzátennem, akkor ami számomra a legizgalmasabb, hogy egy kulturális helyszín a Budavár, és én tulajdonképpen, amikor ez így alakult, és ez valószínűleg igazán a 20. század második felében pöröghetett föl, én azt egy jó elképzelésnek, vagy egy jó értékrendnek gondolom, hogy a várba egy sor kulturális funkció került. Személyes emlékeim is vannak. Az egyik első emlékem Budaváról az, hogy általános iskolás koromban a tanítónénénk, a tanítónőnk egy második kerületi iskolában, egyébként egy rendkívül jobboldali, rendkívül konzervatív idős hölgy volt. Ő a férjével együtt a várban lakott, mert a férje volt a műegyetemi várban lévő kollégiumnak a nyugalmazott igazgatója, és egy ilyen szolgálati lakásuk volt, és hát ez is izgalmas volt számomra, hogy kerül be valaki a várba, meg az is izgalmas volt, hogy ő egy ilyen honismereti szakkörre hívott meg a Hadtörténeti Múzeumba. Utána pedig egyetemista koromban az Országos Széchenyi Könyvtár volt egy hasonló élmény, oda úgymond följárni, tanulni, és én akkor úgy éreztem, hogy az, hogy a király helyén a magyar kultúra, vagy a magyar írott hagyomány ül, vagy székel, az valójában egy nagyon hazafias és nagyon pozitív gondolat.
Szinte már megelőlegezted Gábor az egyik lehetséges végkövetkeztetését ennek a podcastnak. Orsolyától akkor azt kérdezném, hogy Gábor említette, hogy tulajdonképpen leképeződik a várban minden, ami változás, és hogy a funkcionális értelemben mik azok, amik a legfontosabb változások, egyúttal a legfontosabb funkciói ennek a negyednek.
Azt hiszem, hogy a jelen idejű értelmezésben vagy helyzetben érdemes ezzel kapcsolatban kiindulni. Engem az vonzott egyébként a vár kutatásához, hogy nagyon izgalmasnak találom, ami most történik a várfelújításokkal kapcsolatban. És valahogy amit látunk, amit majd nyilván így a beszélgetés során bővebben ki fogunk fejteni, az, hogy azok a szerepek, amiket a budai vár, a várnegyed és a maga a palota is betöltött a történelem során, azok most ilyen látszólagosan ellentmondásos szerepbe vannak téve. Vagy kultúra, vagy közkultúra, vagy mint királyi tér, vagy adminisztratív, kormányzati funkciók, vagy kultúra. És ezek az ellentétek átjárták a királyi várnak a történetét, ezek nem a 2010-es évek felújításaival kezdődtek el, hanem jóval korábban, az 1900-es évektől kezdve, ugye nyilván ez egy monarchiás reprezentatív térnek számított. A Horthy kormányzása idején egy még inkább reprezentatív, még inkább politikai töltettel rendelkező tér lett. A háború utáni rekonstrukciók pedig ezeket a kérdéseket igyekeztek valamilyen módon megszólítani. És ami szerintem fontos, vagy nem kimondva nagyon konkrét funkcióbeli változásokat, vagy nem egymásra dobálva ezeket a funkcióbeli változásokat, nagyon érdekes az, hogy most mégis úgy tűnik, hogy a szakmai vita ezzel kapcsolatban egy ilyen döntési helyzetnek tűnik, holott nem feltétlenül kéne, hogy az legyen, nem kell választani ezek közül a funkciók közül, és ami ilyen plusz jelentéssé válik jelenleg a vár felújításában, az a politikai töltetű vita, ami elidegeníthetetlen része a vár történetének, és én így előre menve a saját konklúzióimnak azt hiszem, hogy ezt nagyon fontos beismerésnek tartom, hogy a vár történetét, a vár szerepét nem lehet a politikai kontextus nélkül értelmesen értelmezni.
A mai várat, és valamilyen értelemben mind a ketten efelől közelítettetek, legalább két dolog meghatározza, és majd aztán Orsoly elmondja még, hogy mi az, ami ezen kívül biztos, hogy fontos az elmúlt 100 év, vagy az elmúlt 150 év történetében. Az egyik, ez a dualizmus kori nagy átépítés, tehát a jelenlegi várpalota előképének a felépítése, illetve az ehhez kapcsolódó térrendezés, a vár déli peremén, és a másik a II. Világháborús pusztítás. Azzal lennék kíváncsi egy kicsit részletesebben, hogy hogyan is alakultak ezek a folyamatok, és mit jelentettek a vár és lakói részére, és egyúttal, ahogy ezt már említettük, ugye a politikától is elválaszthatatlan az ország számára.
Nagyon nagy a kérdés, rengeteg apró részlet, nagyon izgalmas elemzési terep. Azt hiszem, hogy a legfontosabb történelmi kontextus az az, hogy érdekes módon a hosszú 20. századnak a történelmi fordulópontjai, azok valamilyen módon mindig leképeződtek a vár átalakításában, vagy annak a történelmében. A századforduló környékén elinduló várfelújítások, amiért Mária Terézia korabéli több átalakításon esett várpalotát rekonstruálni kívánt, amit Ibben Miklós és Hausmann Alajos terveztek és kiviteleztek. Ezek a változások, vagy ez a grandiózus várfelújítás, ami egy viszonylag ilyen kisebb léptékű középkori városszövethez nem minősítve jobban illeszkedő, hanem tényleg arányaiban jobban illeszkedő várból egy ilyen monstrumot hozott létre, egy hatalmas épületkomplexumot, ami nem csak a várpalotát érintette, hanem a környező palotákat is, mint a pénzügyminisztérium, a Teleki palota, és így tovább, amiket egyébként szintén most a Hausmann program keretein belül újraépítenek. Ez egy hatalmas változás volt nyilván a vár történetében, és szerintem itt is már fontos leszögezni, hogyha reflektálhatok a most kialakulóban lévő és egyébként hiánypótló vitára ezzel kapcsolatban, az fontos belátni szintén, hogy a kormányzati funkció ez nem idegen a vártól. A vár sosem volt egy kizárólag monarchiás, királyi, csak reprezentatív funkciókat ellátó komplexum vagy intézmény. Kiegyezés hozta el a várnak a politikai töltetét, ami a hagyományos, populáris értelemben vett politikai funkciót jelentette. És még ez a funkció is, 21-től Horthy Miklós él a várban, előtte király nem élt hosszú távon. A várban Horthy Miklós a kormányzás alatt végig a várban él, aztán Szálasi is ott veszi át végül a hatalmat, és 45-ben a bombázások után nyilván át kellett gondolni a várnak a lehetséges további funkciói. És szívesen beszélek majd erről részletesebben, csak nem akarok nagyon hosszan, de hogy ez sem volt egy olyan egyértelmű dolog, mint ahogy néha erről hajlamosak vagyunk beszélni, hogy a kommunisták felvitték a kultúrát a várban, ez így történt végeredményben, de azért ez sem volt egy egyértelmű dolog, egy egyértelmű döntés. És ami most történik, az egy persze visszafordítása ennek a kulturális fordulatnak, ahol a kultúra átveszi a kormányzati és a királyi tereknek a betöltésének a szerét, de hát ugye tudjuk, hogy lesz egy vármúzeum a déli szárnyban, ami egy önmaga történetére reflektáló palotamúzeum lesz, amit végül is lehet kultúrának nevezni. Tehát, hogy nem lesz egy kultúramentes hely azért a vár, és a kormányzati funkciók, amik várnak a várnegyedre, azok se teljesen újszerűek. Tehát beszélünk egy csomószor arról, hogy mennyire más lesz a vár a történelmi szerepeihez képest most, amit én kicsit megkérdőjeleznék, hogy mennyiben újszerűek ezek a szerepek valójában. Nem tudom, hogy válaszoltam el a kérdésedre teljes egészében.
Amit nem, azt vélhetően úgyis a következő alkalommal el tudod mondani. Azért azt gondolom, hogy egy dolog azért mindenképpen megemlítendő már most a kormányzati szerep, kormányzati funkció kontinuitása vagy visszaállítása kapcsán. Ugye, ha én mondjuk előveszek egy 1918-as tiszti cím és névtárat, ahol el tudom olvasni, hogy hány alkalmazottja volt akkor egy minisztériumnak, amelyik a várban székelt, és ha belegondolok, hogy most ezt el sem tudom olvasni sehol, tehát ugye eleve itt tartunk a nyilvánossággal, hogy még az internetről sem tudom előkeresni a minisztériumi alkalmazottaknak a listáját, akkor azért az világos, hogy ez a fajta kormányzat, ami most ismét kormányzati funkciókat telepít várnegyedbe, ez nagyságrendileg több erőforrás emészthet fel. Én most nem is arról akarok ezzel kapcsolatban először beszélni, hogy ez jó vagy nem jó, hanem inkább arról, hogy ugye az biztos, hogy egy funkciója mindig volt a várnegyednek, és lakó funkciója is volt. Tehát, hogy beszélünk a kultúráról és beszélünk a politikáról, de hogy a várnegyednek, amióta ez a város ott létrejött, azóta lakói is vannak. Kik ők ma, kik voltak történetileg, és mit érdemes az ő tapasztalataikból, mennyit fontos az ő tapasztalataikból bármilyen változás esetén figyelembe venni. Gábor, esetleg kezdenéd te, és aztán...
Persze, hát nagyon érdeklődve hallgattam most a te felvezetésedet is, meg előtte, amiket Orsolya mondott, mert ez az egész történelemhez való viszony, vagy a dualizmus korához, a Horthy rendszerhez való viszony, ez gyakorlatilag amióta én az eszemet tudom, én 10 éves voltam a rendszerváltás idején, és gyakorlatilag az elmúlt 30 évben valahogy e körül forgunk. Tehát ez valahogy nagyon izgalmas számomra már a köztársaságnak a genezisén Kennedynél megjelent az ezekhez a korszakokhoz való viszony, hogy csak azt nézzük a címervitát, hogy koronás címerünk legyen, vagy Kossuth címerünk, ettől kezdve ez a gondolat megjelenik, és egy ilyen érdekes identitás válság is van valahol, hogy van egy köztársasági eszményünk, van egy köztársaságunk, és mégis a mintaképnek talán a Magyar Királyságot tekintjük, vagy legalábbis a döntéshozóink egy része. Szinte szemérmesen a köztársasági eszményt az nem emlegeti, már az ország nevében sincs igazán benne, és ugyanakkor pedig egy korábbi történelmi konstrukciónak a kereteinek újraalkotásán gondolkodik. Hát ami pedig az itt lakókat illeti, én nyilván nem vagyok 100%-ig kompetens abban, hogy a helyi lakóknak a történeti vagy szociológiai kialakulásáról vagy közösségeiről beszéljek, mert nem ez a szakterületem, de az tény, ahogy mondtad is, hogy itt van egy organikusan létező lakóközösség, és hát nélkülük nyilván nem lehet dönteni olyan kérdésekről, ami az ő életkörülményeiket érinti. Mert azért az, hogy kormányzati funkciók kerülnek egy városrészbe, az alapvetően megváltoztatja a mindennapi életben való mozgást. A tömegközlekedés, akár a kiszolgáló funkcióknak a működését, a zajszintet, még egy sor dolgot, még azért hozzáteszem azt is, hogy úgy tudom, hogy a várnál különösen kell arra is ügyelni, hogy itt milyen természeti körülmények vannak, vagy milyen módon lehet ezt a földrajzi területet megterhelni. Tehát a lakosság szempontjából ezek úgy gondolom, hogy nagyon neuralgikus, vagy nagyon fontos kérdések.
Ne áruljunk rágómocskát, mert biztos lesznek, akik ezt a podcastot úgy hallgatják meg, hogy nem feszítem a tisztában a Várhegy geológiai sajátosságaival. Ugye egy gyakorlatilag ismeretlen méretű barlangrendszer van a Várhegy alatt.
Így van.
Amit nem lehet normálisan felmérni, és ezért vannak, akik úgy gondolják, hogy egy statikai kockázata van az egész építkezésnek, hiszen nem lehet tudni, hogy meddig bírja a terhelés ez a geológiai formáció.
Igen, és egy ilyen kockázatot bevállalni azért, hogy egy ilyen vágyott példaképnek tekintett korszakot idézőjelben rekonstruáljunk, hát én egy picit ezt aránytalannak érzem, őszintén szóval. Reméljük, hogy nem történik majd semmilyen katasztrófa, de én ezt nagyon merésznek tartom.
Nem vagy vele egyedül. Ugye azt kérdezném akkor gyorsan Orsolyától még, hogy ha most az ember a Várra gondol, mondjuk 1944-ben, mert hogy ez bizonyos értelemben mindig előkerül ezekben az emlékezetpolitikai vitákban, mint egy lehetséges kiindulópontja a mai emlékezetpolitikának. Kicsit sztereotipikusan úgy képzeli el a Vár lakóit, hogy vannak az arisztokrata családok, felső középosztálybeliek, az ő háztartásuk, és ez azt jelenti, hogy hát lényegében a magas státuszúak mellett alapvetően ezeknek a háztartásoknak az alkalmazottai jelennek majd meg, mint egyfajta kontraszt társadalmi csoport. Ugye az említett közigazgatási, kormányzati szerveknek az alkalmazottai járnak fel, de és hát mégiscsak volt azért azóta egy nagyon hosszú hiátus, amikor ezek a funkciók nem voltak, és turisták nélkül járja az ember a várat, akkor alapvetően egy ilyen kisvárosi érzése van, hogy igaz-e az, hogy azért itt az arisztokratikus várnegyed sokkal inkább egy ilyen organikus, de mégiscsak polgáriasul várnegyeddé alakult. Igaz-e ez a benyomás?
Mármint 44 után? Az a kérdés?
Igen.
Igen, és még visszacsatolva az előző kérdésedre, szerinted amit a századfordulós felújítások és a kormányzati funkciók behozással változás hozott a lakosságot, illetőleg az ugye pont az arisztokrata családoknak a beékelődése a várnegyed lakosságába. És megint visszacsatolva egy másik pontra, amit Gábor, te mondtál, amit én ennek a nosztalgiának hívok, és én azt gondolom, hogy itt nem egy valós királyi politikai konstrukció, vagy ilyen vágyálom él a fejekben, hanem ez a reprezentatív nosztalgia, ami igazából túl sokat nem mond sem a korról, se a mai viszonyokról. És ezt azért tartottam fontosnak még így hozzátenni, mert a világháború utáni felújítások sem nagyon tudtak ezzel a kérdéssel mit kezdeni. Tehát ez akkor is egy elképesztően komplex kérdésnek bizonyult, hogy hogy újítsanak föl házakat, hogy a foghitelkek beépítésére milyen módszereket alkalmaznak, és nyilván a kommunista-szocialista hatalom a maga ideológiai és gazdaságpolitikai elgondolásai mentén tudta demokratizálni ezt a negyedet is a maga módján, és nyilván az, hogy nem tudom pontosan, hogy a lakosság aránya hogy változott, egyébként érdekes módon ezt nekem, és nagyon örülök, hogyha erre esetleg kapok visszajelzést, hogy hol lehet ezt bővebben kutatni, nekem eddig nehezemre esett megtalálni az erre vonatkozó megbízható forrásokat a konkrét lakosságot illetőleg, de itt azért történt egy hatalmas trauma is a lakók szemszögéből, hiszen végig lett bombázva az egész budai városrész, a Városmajorig kiterjedőleg, tehát itt hatalmas veszteségeket szenvedtek, épületek is, és személyek is, egyének is. És ebből kiindulva, tehát ez az, amit is szoktunk mondani, hogy a második világháborús bombázások az valamiféle ilyen nem kért lehetőséget nyújtottak az akkori építészeknek és városfejlesztőknek arra, hogy a háború előtt érvényes építészeti irányzatokat meg tudják hosszabban valósítani. Ez volt itt a modernista építészetnek ebből a szempontból a rövid új térnyerése a világháború után, és ezek az elemek jól látszódnak a budai városszövetben. És a lakosságra, hogy ez hogy hatott, természetesen volt egy ilyen pauzalitás ebben, hogy igenis demokratizálódott a tér, de ezt látjuk, hogy ez önmagában nem hozott egy ilyen nagy társadalmi változást. Nem az változtatta meg a várnegyednek a funkcióját, vagy a társadalomhoz kapcsolódó szerepét, hogy lettek modernista épületek itt-ott, hanem az változtatta meg a szerepét, hogy felköltözött a Nemzeti Galéria, hogy lett a Munkásmúzeum, hogy felköltözött a Széchenyi Könyvtár. Tehát ezek a funkciók nagyobb szerepet játszottak az egész országnak az elképzeléséről, azzal kapcsolatban, hogy a várnak milyen szerepe van a kultúrában, vagy milyen szerepe van a történelmünkben.
Egyébként, hogyha valaki sétál egyet a várban, akkor érdemes megnézni a rengeteg műemléki táblát. Félre ne értsék a hallgatók, nem valamilyen államszocialista bűnös nosztalgiára vetemedem, mert hát nyilván mindannyian tisztában vagyunk annak a korszaknak az ellentmondásaival, főleg az 50-es évek végének az ellentmondásaival, ugye súlyosbítva az 56 utáni megtorlásokkal, de rengeteg épületet akkor avattak műemlékké, vagy akkor lettek műemlékek. Tehát tényleg ez a műemléki szerkezet, ez gondosan megőrizve megvolt. Hát nyilván lehet, hogy nagyon grandiózus épületeket már nem építettek vissza, de azért az alapvető szerkezet az megvolt, és hogy fogalmazza, kicsit tréfásan azt mondhatnám, ahogy az élelmiszeriparban van, hogy nyomokban szóját tartalmaz, úgy mondhatjuk, hogy hát nyomokban tartalmaz funkcionalista építészetet, vagy modernista építészetet a budai vár, de az nem egy agresszív, tehát nem arról van szó, hogy itt panelházal kerültek a vár negyedbe, hanem egy-két épületről van szó, általában nagyon nívós építészek munkáiról, és hogyha ezeket kiírtják, akkor azzal tényleg egy olyan állapot idéződik elő, hogy a magyar történelemből egy korszak lesz, ami erőszakosan ki lesz hagyva. És hát sajnos erre már volt is példa a közelmúltból, hogy értékes ipari jellegű épületet lebontottak a helyet, hogy az értelmes használatáról gondolkodtak volna. Ez engem különösen zavar, és különösen fáj nekem, mert én a vízivárosban lakom, a vár alatt, aminek van egy nagyon értékes, nagyon gazdag, modernista építészeti hagyománya is. Részben itt is a szükségből erényt kovácsolva, mert itt is óriási pusztításokat okozott a második világháború, meg hát egy világváros közepén már nehezen tartható ilyen kis földszintes, meg egyemeletes épületszerkezet helyére épült nagyon-nagyon izgalmas modernista társasházok és irodaházak, és ezeknek a védelme, vagy műemlékként való kezelése az nem fog a közeljövőben felvetődni, hanem csak ilyen pusztítandó dologként gondolunk rá, az szerintem az egy olyan tipikusan olyan hiba lesz, amit utána az unokáink fognak megbánni.
Nekem az jut eszembe arról, amit mondtál, és különösen ezzel a fordulat, hogy az unokáink fogják bánni. Ugye a régi budai városházáról a Pallas Athéné szobor, ami a Rádai Mihály műsornak volt a címlapképe, és nekem ez egy meghatározó műsorélményem volt, mert hát amikor én nőttem fel, akkor két televízió csatornát lehetett nézni, úgyhogy az ember minden lehetséges és viszonylag jó tévéműsort meg is nézett jobb hiány. Nagyon fontos dolgokat vett fel, bizonyos értelemben egyre inkább filozófiaivá tágítva a kérdést. Én még visszatérnék azért egy picit ehhez az átalakuláshoz, ha tetszik, akkor demokratizálódáshoz is. Ugye van egy olyan része a vár térhasználatának az elmúlt évtizedekben, amiről egyébként én alapvetően csak a személyes tapasztalataimat ismerem, tehát nem tudom, hogy ez történetileg hogyan alapozódik meg. Ami még egy picit azt gondolom, hogy kitágítja azt, amiről beszélünk, vagy lehet, hogy kitágítja azt, amiről beszélünk. Ugye az az élmény idéződik fel bennem sokszor, hogy akkor mentem föl a Széchenyi könyvtárba egyetemistaként, vagy egy kicsit később kutatóként könyveket és szakirodalmat olvasni, vagy forrásokat nézegetni, amikor éppen valamilyen fesztivál volt, ami a Várpalota előtti teret, meg a Várpalota udvarait is felhasználta, és egy picit olyan sajátos érzés volt egy kerítés mögött a Tabánba levezető lifttől elmenni, és emberek élvezték a fesztivált és az időt, ami nagyjából általában azt jelentette, hogy ettek, ittak, beszélgettek egymással, és én közben ezt a kulturális hangsúlyot, a magas kulturális funkciót próbáltam meg kihasználni. Az egyik, amit ezzel mondani szeretnék, de mondom, nem tudom, hogy ez meddig megy vissza, tehát hogy a két világháború között mondjuk volt-e ilyen típusú szórakoztatás, vagy inkább csak szimbolikus, reprezentatív események történtek a vár körül, és hogy ez ugye összefügg azzal is a turizmussal, ami viszont biztos, hogy a két világháború között már jelen volt valamilyen szinten a várban, hiszen a vár ikonikus módon szerepelt Magyarország megjelenítésében is, a turisták számára is. Hogy ezt még el tudjuk egyáltalán helyezni ezeket a változásokat abban, amiről beszélünk, vagy ez egy ilyen exogén tényezője, ami marad is, megy is, nehéz, ha tetszik a piaci logika miatt bármit is kezdeni azzal, hogy a vár használatának ez már része lett.
Nem biztos, hogy pontosan értem a kérdésedet, de hogyha kiemelhetek egyrészt, hanem a piaci logika az alapvetően határozta meg a várnak a miben létét és a felültesnek a politikai kontextusát, és a turizmusról is mindjárt értek pár szót, csak hogy a mostani felújításokkal kapcsolatban, mert ugye az egész egy ilyen turisztikai látványosság, ugye, tehát úgy is van reklámozva ez az egész program, és egyébként szívesen ajánlom a hallgatóknak is a Nemzeti Hausmann program Facebook oldalának a megtekintését és a YouTube csatornájának a megtekintését is. Kicsit ilyen katasztrófaturizmus is van bennem, amikor ezeket a videókat nézem, de egyébként nagyon informatívak abból a szempontból, hogy rádöbben az ember, hogy ez egy ilyen gigantikus posztmodern projekt, ami egyrészt ellentmond a történelmiségnek, mert olyan megfoghatatlan eszközöket ragad a történelmiségnek a megfogalmazására, hogy az egész egy anakronisztikus konstruktum, és akkor nem beszéltünk arról, hogy ez már a maga idejében is ezek a beruházások egyébként széles körben kritizált beruházások voltak. Ez úgy modern projekt, hogy a világon nem mond semmit a történelemről, mint tényszerűségről. Egy ilyen nagyon pudingos, rózsaszín máz van ráöntve, és olyanok is ezek a frissen megépített épületek, amik ezt az ilyen semmitmondást tükrözik a maguk nemében, hisz nem töltik be azt a funkciót, amit építészeti formanyelvben megszoktunk vitatni, hogy jelöl-e valamit, hogy van egy ilyen szemiotikai elgondolás egy ornamentumnak a használatában. Ilyenek itt abszolút nincsenek. És a piaci elgondolás ebben számomra ott nyer értelmet, hogy van egy kormányzatunk, ami alapvetően egy neoliberális gazdasági formátumra épül rá, és ehhez talál egy építészeti formanyelvet, illetve egy ilyen pudingos nosztalgiát a századfordulót megelőző alapítási időszaknak a szintén ilyen jó kapitalista képében talált archetípusát találja meg ez a politikai rendszer, azt hiszem, és nem azt mondom, hogy ez nem egy ilyen nagy terv, vagy emögött nincsen konkrét elgondolás, csak azt mondom, hogy kicsit kiüresedett nekem az az érv, hogy az Orbán vissza akar költözni a várba, meg az Orbán el akarja foglalni a várat, szóval az Orbán Viktor nem akarja elfoglalni a várat, hanem egy olyan kulturális kontextust keres a rendszer magának, amiben tökéletesen beilleszthető. És hogy a turizmusnak ebben milyen szerepe van, hogyha megnézzük, hogy milyen funkciót fognak betölteni ezek az épületek, amiket most megépítenek, mint a Lovarda, a Teleki Palota, és így tovább, vagy a Várkert Bazár, ezek kiállító terek, semmi konkrétat nem tudunk, hogy milyen egyéb funkciót tölt be azon kívül, hogy majd a miniszteri funkciót betöltő emberek ott eszik a szendvicsüket. Ezek kiállító terek lesznek, reprezentatív terek, és mindig hozzá van téve a programban, hogy kiállító tér és szolgáltatási tér. És számomra ez a döbbenetes, hogy valahol ilyen arcátlanul ki van ez mondva, hogy itt szolgáltatások lesznek, és nekem a posztmodern itt jön be, hogy már csak abban az elgondolásban is posztmodern a stílus, meg a formanyelvtől eltekintve, hogy abszolút erre a fogyasztásra és a szolgáltatás központú élésre van kiépítve ez a vár. És hogyha ezt összevesztjük azzal, hogy mire van szüksége egyébként a magyar társadalomnak, csak ilyen materiális, anyagi szempontból, akkor valószínűleg azt a választ találjuk, hogy nem kiállító térre van szükség, meg olyan helyekre, ahol a fogyasztást bizonyos maníros szinten tudjuk tovább csinálni, hanem másfajta terekre van szükség. Én nem lennék ellenére feltétlenül az ilyenfajta felújításnak, hogy legyen a vár a régi dicső szépsége, én ezt el tudom fogadni, de ezt a kiüresedett funkciót, ezt fájlalom ebben a történetben, és a turizmus itt jön be. És a két világháború között is egyébként nagyon fontos szerepe volt nyilván a turizmusnak. A vár történetében egyébként Szerbanta gyönyörű szépen írt a Tabánról és a várról, és a Tabán szerintem egy ilyen kifejezetten izgalmas tér volt a várnegyedben. Az nem egy olyan tér volt, ami a vár szeretett volna lenni, ugye nem egy ilyen nyugatias felzárkózó, ami ugye most is jellemzi ezeket az építészeti elgondolásokat, van mögött egy ilyen nagy felzárkózási narratíva a nyugathoz. Igen, meg hát ugye maga az a város rész, a Tabánnak az utca szerkezete, és ez egy teljesen rendezetlen város volt. Csak ezt így izgalmasnak találom, hogy a turisztikai jellege a várnegyednek az legerősebben a Tabánban volt, amit a 30-as években ledózeroltak. Nem akarom túl hosszúra húzni, de azt hiszem, hogy valahogy itt ér össze a történet.
Én gyakorlatilag nem csak az érókólámat iszogattam, hanem a Orsolya szavait is, mert két kulcsfontosságú kifejezést mondott ki, én azt gondolom, ez az anakronizmus és a posztmodern. Ehhez hozzátenném, hogy már szerintem maga a posztmodern is egy anakronizmus a 2020-as években, tehát ez a velünk élő 1990-es évek. Tényleg az embernek olyan érzése van, mint hogyha a 90-es évek konzerválódott volna bizonyos szempontból. Egyrészt az, hogy van a döntéshozóknak egy ilyen távoli emléke, hogy a unokáink se fogják látni, hát a monarchia korszaka az valami védendő vagy rekonstruálandó dolog, és erre hivatkozva lehet egy ilyen teljesen furcsa posztmodern díszletet létrehozni. Hozzá kell tegyem, hogy amögött, hogy itt tényleg egy neoliberális meg posztmodern konstrukciót látunk, vagy egy működési modellt látunk, háttérben a Széll Kálmán iránti újra teremtett, vagy nem is tudom honnan keletkezett nosztalgiával. Mellette én számomra ez bizonyos szempontból radikális. Nyilván nem társadalmi, vagy nem a társadalmat előre mozdító értelemben, olyan értelemben radikális, hogy nem konzervatív sok szempontból. Tehát van egy lokálpatrióta és patrióta konzervativizmus, ami egyébként számomra is szimpatikus és elfogadható. Főleg ebben a városi szintben nagyon-nagyon tudom értékelni tényleg azokat, akik organikusan kialakult, évszázadok óta létező hagyományokat ápolnak, elfogadják, hogy az a hagyomány az változik az évszázadok folyamán, akár egy meglévő épület, ami különböző funkciókat vesz föl. Ez egy konzervatív dolog, egy ilyen meglévő értéket védeni, vagy azt a helyén kezelni. De azt, hogy valójában 50, 60, 70, 80 éve nem létező, vagy ilyen formában soha nem is létezett díszleteket újjáépítünk, vagy megépítünk, én azt inkább radikálisnak gondolom. És hát önmagában az, hogy lovarda, hát tényleg ezzel nagyon nehéz nevetés nélkül mit kezdeni, mert itt nem arról van szó, hogy a gonosz sztálinisták vagy államszocialisták valamilyen nagyon jó hazafias funkciót kioltanának, hanem egyszerűen a technikának és a társadalomnak a fejlődése mellett már nem lovardákra van feltétlenül szükség. És hozzáteszem, hogy nem ilyen borfesztiválon való kocsitgatásokra, meg reprezentatív fogadásokra használható kiállító terekre, hanem olyan múzeumokra lenne szükség, amelyek tényleg a társadalmi párbeszédet szolgálják. És ezekre van és volt példa a budai várban is.
Pontos kulcsszavak hangzottak el, és hát akár mindegyiken végig is mehetnénk röviden. Én azért megpróbálok irányt szabni ennek, mert hogy végülis az az alapkérdés, ami számomra most kirajdolódott mindabból, amit itt mondtatok, a várról is, meg az egész beszélgetés e felé tart most már azt hiszem, hogy tulajdonképpen mitől lesz egy épített környezet, egy vár, egy akár várnegyed, felmutatója egy valamiféle organikus hagyománynak. Ami a Várnegyed esetében azt komplikál, azt hiszem, hogy volt egy nagyon nagy mértékű pusztulás 1944 végén, ami egyfelől teret nyitott annak, amit Orsolya említett, hogy azért meg lehetett jelennie más típusú építészetnek, ami egyúttal üzenetet is hordozott. A funkcióvesztés lehetővé tette ezt a kulturális fordulatot, amit Gábor említett, de ugye itt mégiscsak arra a kérdésre kell végül is, amikor egy helyreállítási tervet, vagy egy fejlesztési tervet kialakítunk választ adni, hogy mit kezdünk azzal, hogyha a városrészben valami elpusztult. Ugye ez része a történelemnek, vagy azt mondjuk, hogy ez nem része a történetiségének, ezért ugye logikus a helyreállítása. Ugye egy kicsit azt gondolom, hogy ez a kiállítótér kapcsán is felmerül, abban az értelemben, hogy kiállítótérről beszélünk-e, vagy múzeumról, mint intézményről. Ugye a kiállítótér tulajdonképpen a bármit megmutatásra ad lehetőséget, ha tetszik, az az alapfeltételezés, hogy nincs igazán koncepció mögötte, hanem egyfajta alkalmi reprezentációra ad lehetőséget, ami természetesen lehet minőségi kiállítás, bár egy ilyen térben is, de valamilyen értelemben mégiscsak én azt gondolnám róla, hogy nem kötődik, vagy nem szükségszerűen kötődik ahhoz a környezethez, ahol van. Lehet, hogy lesz mögötte majd egy koncepció egy ideig, miközben egy múzeum a saját önértelmezése révén biztos, hogy próbál valamit mondani arról is, ahol működik, és hát ugye a várban működő múzeumok meg nyilván. És ez egyébként szerintem le is képezi azt, amiről beszéltetek, ez a posztmodern, amit én inkább úgy szoktam mondani, hogy hát valaki nem olvasta Hayden White-ot, csak a Hayden White parafrázisokat. Posztmodernről annyit tud, hogy bármit lehet, anything goes, ahogy az angol mondatot szokták idézni, miközben ugye nem erről van szó, hogyha elmerülünk, még a posztmodern esetében sem, tehát a programadó írásokból azért nem ez derül neki.
Én most egy kicsit közhelyes leszek, hogyha szabad. Mind a két általad felvetett kérdésre ilyen picit közhelyesen fogok válaszolni, de talán alapnak ez jó, és utána orsolja a felépítmény rárakja. A múzeum és a kiállítóhely között számomra az a különbség, hogy a múzeumnál azért nem csak az épület a lényeg, az épített környezet a lényeg, hanem ott van egy szakember állomány, van egy gyűjtőkör, és van egy a látogatókat partnerként vagy párbeszéd részeként figyelembe vevő koncepció. Tehát én számomra a nagy különbség itt van, és mondjuk egy olyan országban, mint Magyarország, ahol alapvető múzeumok hiányoznak a palettáról, egy ilyen országban a különböző ilyen rendezvényhelyszínek vagy kiállító tereknek a létrehozása az valóban egy kicsit erőszakoltnak hat számomra. Hát egy kicsit most haza beszélek, mert én 10 évig dolgoztam egy kiállítótér nélküli múzeumban, ez az Országos Műszaki Múzeum volt, ami utána 2009-ben egyesült a Közlekedési Múzeum, még a 2010-es nagy váltás előtt, és az volt a nagy vágyunk, a nagy koncepciónk, hogy létrehozzuk a Magyar Science Múzeumot. És utána ez a nagy elképzelés, ami ha belegondolunk, akkor elképesztő, hogy egy olyan országban, mint Magyarország, ahol tényleg néha már mulattató módon vagyunk büszkék a magyar feltalálókra, meg a magyar mérnöki kultúrára, hogy itt nincs egy Science Múzeum, az tényleg hihetetlen, és utána ennek a múzeumnak a története azért az jó részt bedarálódott a Közlekedési Múzeummal kapcsolatos elképzelésekbe, meg a Liget projektbe, meg a Innováció Házával kapcsolatos elképzelésekbe. No, ez egy nagyon nagy zárójel volt, csak annyit akartam mondani, hogy itt nagyon sok végig gondolni való van, hogy milyen múzeumi funkciókra van Magyarországon és a városban szükség. A másik közhely, amit el akartam mondani, és utána Orsolya kiegészíti, ez a organikus és nem organikus közötti különbség. Hát én számomra az a organikus, hogyha szüleim és a nagyszüleim által létrehozott szellemi teljesítmény, és a szüleim és nagyszüleim által létrehozott örökséget is tisztelem és figyelembe veszem, és nem csak a általunk már nem ismert dédszülőnek a vélt vagy valós értéke itt akarom pozícionálni. Tehát itt a különbség ott van, és szerintem az egy hiba, hogy Magyarországon a szülők és nagyszülők nemzedéke az egy kicsit kriminalizálva lett. Nem egyénenként az összes szülői és nagyszülői, hanem mondjuk azoké a építészeké, azoké a kultúrában dolgozóké, akik mondjuk 44 és 90 között, vagy 44 és akár 2010 létrehoztak valamit. Én ezt egy nagy hibának tartom, mert ez egy túlzott átpolitizálás, és az antikommunizmusnak egy olyan típusú szemlélete, ami olyan dolgokat is az államszocializmus kontextusába tesz, ami esetleg attól függetlenül is, mint közép-európai vagy magyar jelenség működött. Orsolya, nagy butaságokat mondtam?
Dehogy is. Érdekeseket mondtál, és nekem is ez a két fő pont maradt meg, ez a múzeum, nem múzeum, organikus, nem organikus, és én is a múzeum, nem múzeummal kezdeném, egy csomó ilyen anekdotám van inkább erről, úgyhogy tényleg csak kiegészítem, amit mondtál, Gábor. Ez azért is nagyon érdekes, ez a két kérdés együtt, mert hogyha a Nemzeti Galériának a történetét nézzük csak, hogy maradjunk a várnál, És ez az organikushoz is úgy kapcsolódik, azt hiszem egy kicsit, hogy ha hagyományosan tekintünk az organikus tér értelmezéshez, hogy annak része a történelmi szervessége, hogy így az etimológiára is reflektáljak, akkor ahhoz hozzátartoznak mondjuk az ilyen régészeti kutatások, amik a II. Világháború után lehetővé váltak a várban. Tehát egy ilyen nagyon organikus része a várnak például az, hogy a bombázások után felszínre kerültek azok a középkori leletek, amik most rendkívül fontos helyet képviselnek a budai vármúzeum szerűségében is. Ezeket a régészeti projekteket végig a kommunista-szocialista kormány teljes mellszélességgel támogatta. Tehát nem megint csak így reflektálnék ezekre az üzenetekre, ami a Nemzeti Hausmann programban néha kijön, vagy kiamlik, hogy soha nem végeztek még ilyen ásatásokat a budai várban, mert találtak egy csontfogkefét. Az 50-es évek hozták a legnagyobb régészeti feltárásokat, és rengeteg szakmai erő mozdult meg azért, hogy ezek az ásatások egyébként a múzeum részévé és felhasználnak, ugye utána nyitják meg a középkori várat a látogatók részére is. És hogy lesz ott múzeum, ez nagyon fontos dolog, hogy a világháború után egyből az merült föl. Rákosinak az volt a szakmai tanács, amit kapott, hogy költözzen fel a kormányzat a várba. Ő ezzel a tanácssal nem nagyon tudott mit kezdeni, erről van egy csodálatos dokumentum, amiben jegyzőkönyvek is vannak ezekről a találkozásokról, a Gerő Ernő is ott van, és a Gerő László is, akik nem testvérek, az egyik régész, a másik pedig az ismert kommunista politikus, de ott vannak az építész szakma nagyjai. Abban az időben is minden publikus, tehát a térés formában is Fischer Józseftől is jön olyan ajánlat, vagy olyan tanács a kormányzat részére, hogy igenis tessék felköltözni a várba, ez 48 után is él ez a tanács, és azzal a Rákosiak nem nagyon tudtak mit kezdeni. Sose hangzott el egy világos nem, hogy nem költözünk fel a várba, de egy érdekes kérdés, hogy miért döntöttek úgy, hogy nem költöznek fel a várba. Nyilván ez a spekulatív történelemnek a feladata, hogy erre mindenféle jó válaszokat adjon, mert hogy forrásunk konkrétan nincs, amíg nem látunk bele senkinek se az agyába, de az egy fontos tény, hogy valami miatt mégis úgy döntöttek, hogy nem, és a dokumentumok alapján azért azt lehet mondani, hogy a Rákosi és a közvetlen környezete ezt egyszerűen nem tartották egy jó politikai dolognak, nem tartották egy jó reprezentációnak a hatalomnak, és erre nem voltak nagyon konkrét indokaik. Egyébként Rákosi Mátyás nagyon szépen le tudta írni, hogy mi a problémája a neobarokkal és a neoreneszánszal, de nem azért nem költözött fel a kormányzás, mert nem tetszett neki a neobarok meg a neoreneszánsz, hanem azért, mert nem találták a helyszínt adekvátnak valószínűleg. És a múzeum ötlet és a kultúra felvitele a várba az igazából 56-tal vált releváns, amikor a Magyar Nemzeti Galéria is megszületik, mint a nemzeti művészetet kanonizálni szerető intézmény, és 56 után egyből releváns-e válik, hogy legyenek a magyar nemzet kultúráját és művészetét összegző intézmények. És 75-ben költözik végül csak fel a galéria, mert ugye hosszan tartott a rekonstrukció. De ez egy érdekes példa arra, ez nem egy organikus fejlemény volt, hogy felköltözött a Nemzeti Galéria. Tehát ezt is könnyű romantizálni, hogy bezzeg akkor milyen, mennyivel jobb volt, hogy a kulturális intézmények lehetek. Az sem volt egy organikus folyamat. Az is egy sarokba szorított politikai helyzetnek volt a következménye. A különbség az, hogy működött, vagy hát működik, ugye? Mert hogy tök jó feljárni múzeumba, a várba, meg egyébként felújítható a tér. Az egy tény, hogy a galériának az épülete az eléggé rossz állapotban van. De hogy ez sem volt egy jó organikus folyamat, azt hiszem, hogy nekem az organikus, nem organikus, az inkább abból a kérdésből izgalmas, hogy működik-e vagy nem. És végeredményben mindegy nép dönti el, hogy felülről jön, hogy valami hol lesz, mert van, hogy egyszerűen valószínűleg a 45 után nem a vár lakossága tudta volna ezt eldönteni, hogy mi kerüljön a várba. Viszont működött. És ez egy fontos kérdés, és nekem a mostani felújítások már előre láthatóan látványosan nem fognak működni, mert nincsen benne tartalom, nincsen benne valós gondolat, azon kívül, hogy ugye ezt, amit leírtunk, mert az a posztmodern nem gondolattal. Úgyhogy azt hiszem, hogy nekem ez a két fontos kérdés, és ehhez kapcsolódik, és aztán nem húzom tényleg hosszúra, de ez az autentikusság, vagy a nem autentikusság kérdés, és valahogy nekem egy ilyen körkörös, önmagába visszaforduló kérdés, mert tehát a végtelenség lehet különböző szakmák mentén vitatkozni arra, hogy mi autentikus és mi nem autentikus egy felújításban, valószínűleg ennél sokkal célra vezetőbb azon gondolkozni, hogy mi az, aminek értelme van, és amiből valahogy a közjó is tud táplálkozni, és ami nem csak reprezentatíve érinti a helyi lakosokat, vagy egyébként a turistákat is akár, hanem valami szubstanciális értelme is van.
Igen, és hát azért az, hogy valami működik, az nagyon sok mindent legitimál, ez kétségtelen tény, de azért, hogyha meglévő hagyományokat, vagy meglévő érdekeket sért az a működő, de párbeszéd nélkül odatett funkció, akkor azért az nagyon meg tudja terhelni a projektet.
Persze, persze.
Évtizedekre.
Igen, és ezt láttuk a Ligetben is, azt hiszem, ami egy nagyon hasonló projekt a Várhoz. Nagyon hasonló elgondolásban lett ugye az Olofpánaház is átalakítva, illetve felújítva. Igen, nem azt mondom, hogy minden, ami működik, az legitim, de az biztos, hogy az, hogy van mögötte gondolat, az nem árt a projektnek.
Az ártani nem árt.
Igen, azt gondolom, hogy valami értelemben azt próbáljuk meg értelmezni, körüljárni, arról mondani valamit, ami picit egyszerűbben megfogalmazva és kevésbé absztrakt módon, hogy tulajdonképpen egyfelől mikor válik a hagyomány részévé valami, ami ott működik valahol, tehát hogy mikor viszonyulunk hozzá úgy, hogy ez most már a hagyomány része, ezért úgy értelmezzük az adott közeget és teret, hogy ezt a részekként látjuk. Illetve, hogy pusztán csak az, hogy valamit, ami valamikor ott állt, helyreállítunk, ez ténylegesen helyreállít-e valamit? Tehát, hogy az egykori közeget helyreállítja-e, hogyha ez a cél, vagy valamit abból az egykori közegből képes megjeleníteni, elhozni, hozzáadni a mai közeghez, ami egyúttal hagyományként ezt valamilyen módon többé teszi. Ugye Orsoly említette ezt a vitát, ezt már korábban is akartam mondani, hogy nem maradjon így a levegőben. Én is említettem, hogy a telex.hu portálon indult egy vita, eddig két szöveg jelent meg, Csomai Zsófia vita indítása és Baliga Kornél válasza erre, a Haxman projekt egyik építészétől. Amúgy is az időnk lejáróban van, és nem akarom, hogy ezen hosszasan beszélgessünk, de ugye Orsoly említette az autentikusságot, ugye ennek a vitának az egyik kérdése szokott az lenni, hogy autentikus-e, hogyha vasbeton szerkezetekre építenek itt, és ami engem igazából egy darabig elgondolkoztatott, és aztán eltartott egy ideig, amíg rájöttem, hogy mi a problémám ezzel, ugye Baliga Kornél válaszában szerepel egy olyan mondat, én most csak parafrazálok, hogy egy épület történetéhez hozzátartozik mindaz, ami történt vele, felépítették, átalakították, elpusztult, és a helyreállítás és a történetnek a része. Azon gondolkodom, hogy mi a problémám ezzel a mondattal. És aztán nagy nehezen rájöttem, hogy számomra egy épület története nem az épülettel történt eseményeknek a története, hanem ugye én történész vagyok, tehát a történet számomra nem egyszerűen csak tényeknek a felsorakoztatása, hanem egy történet elbeszélése. És ugye az a kérdés, és szerintem ez nagyon sok dologból, amit mondtatok, jött, hogy ugye a kérdés az, hogy akarunk-e egyáltalán egy történetet elmesélni ezekkel az épületekkel, valamibe bele akarjuk-e őket illeszteni, vagy pusztán csak azt gondoljuk, hogy mivel történt velük valami, ezért a minden, ami történt velük, ez a történetüknek a része, és ezért legitim bármit csinálni vele. Mert ugye számomra az volt a probléma, hogyha én Baliga Kornél logikáját követem, akkor ha én most, Isten ments, hogy ezt tegyem, de holnap felrobbantom a lovardát, akkor senki nem mondhat rá semmit, mert hogy ez is a történetnek a része, és legitim dolog felrobbantani. Tehát, hogy nem tudom a kérdésre választani, hogy miért kell azt tennem az épülettel, ami teszek.
Én megmondom őszintén, én erre nem tudnék értelmes, tudományos választ adni, csak egy szó járt végig a fejemben, az a önmérséklet, vagy a mértékletesség. Tehát akár melyik vitapartnernek is van igaza, és akár mi is az elképzelésünk arról, hogy mi az autentikus, én tulajdonképpen meg tudnám azt emészteni, hogy egy emblematikus épület a városban visszaépüljön, akár egyfajta emlékműként. Tehát egy visszaépült épület, az bírhat egy olyan funkcióval, hogy ő egy emlékműve annak, hogy igen, volt egy háború, igen, voltak óriási társadalmi változások, de bennünk van egy óriási igény arra, hogy valamit láthatóvá tegyünk egy elveszett múltból, tessék, itt van ez a templom, vagy tessék, itt van ez a emblematikus épület, ezt visszaépítettük. Biztos nagy vita lenne körülötte, azért nemzetközi példák ilyenre vannak, el is fogadnám 70 év után, 80 év után is, de amikor ez egy szervező erővé válik, és egy sor ilyen projekt megy a Kossuth téren, megy a várban, megy itt-ott-amott, akkor az embernek tényleg az a gonosz gondolata támad, hogy itt díszletépítésről van szó.
Abszolút egyetértek, és itt a díszlet szerintem ez egy nagyon fontos kulcs szó, hiszen tényleg díszletekről van szó, amit ugye korábban is mondtunk, itt a kiállító terek és a reprezentatív tereknek a szerepe, az is egy ilyen díszletszerűség. És az egész valójában egy díszlet, egy ilyen képzelt meséről, a századfordulóról, az egésznek a milliója, vagy az atmoszférája, az nagyon meseszerű. De tényleg, hogyha az ember megnézi azokat a videókat, amikről már sokszor említettem itt a Haszon projektnek, a programnak a oldalán, akkor ez abszolút látható. És számomra mi érdekes még nagyon ebben a vitában, most ezzel együtt, hogy nem meglepő módon a Baliga Kornél nyilván kiáll a saját építészeti kreálmányai mellett, az egyik az az, hogy hogy érvényesül ez az ilyen jól begyakorolt, hogy minden a történelem része, ami történik, egy olyan projektnél, ami pontosan arra épül, hogy nem ismer el bizonyos történelmi pillanatokat, amelyik teljesen tudatosan támadja meg a világháború és a rendszerváltás közötti időszaknak az építészeti, most mindegy, hogy érdem vagy nem érdem, de hát amíg beépültek a város örökséget, és ami beépült a város tövetébe. Tehát, hogy ez egy nyilvánvalóan egy üres mondat szintén. Cinikus persze képmutató, és megint nem jelent semmit, és azt hiszem, hogy nekem az egész vitának, illetve hát egy ilyen nem létező vita, mert ugye nem ellenfele, vagy nincsenek ütköző vélemények nagyon ettől az esettől eltekintve, hanem azt látjuk, hogy a Haussmann Bizottságból 2016-ban kivált szakmabéliek egymás között megbeszélik ennek az ügynek a miben létét, amit nagyon fontosnak tartok. De én valahol így hiányolom azt hiszem az egészből a szakmaiságon túlmutató rendszer kritikát, és azt hiszem, hogy erre azért lenne szükség, mert pontosan amikor ilyen érveket hallunk, hogy a történelemnek a rész, és egyébként egy jó posztmodern ez mindig azt fogja mondani, hogy az őkora a legfontosabb, és a progresszió az oda vitte a történelmet, ahonnan ott most lennie kell. De hallunk olyan érveket is, nem annyira publikusan, de olyan szakmabéliektől, akik dolgoznak egyébként ezeken a felújításokon vagy átalakításokon, akik meggyőződéssel és teljes szakmai elszántsággal dolgoznak azon, hogy ezek a történelmi emlékek újra megtekinthetőek és megcsodálhatóak legyenek. És ez nem egy elítélendő dolog, azt gondolom. Meg nem elítélendő az sem, hogyha egy átlagos polgár felmegy a várba és megcsodálja majd ezeket az új épületeket, mert tetszeni fog az embereknek. És nem elítélendő az, hogyha valaki elvezi a Városligeti játszóteret sem, hiszen ezek valamilyen módon kezelik azt, hogy volt valami történelmiség itt, ami egyébként, ami most egy ilyen nem felismert hiányt tölt be. És ezzel szerintem kezdeni kell valamit, és én azt gondolom, hogy ezzel többet kell kezdeni, mint hogy elismételjük, hogy itt történelemhamisítás történik, meg elismételjük, hogy ez szakmailag így és így rossz. Végtelenség lehet egyébként sorolni a teljesen legitim okokat arra, hogy ez mert egy szakmailag problémás projekt, az egész Városliget is, a Haussmann projekt is. Ugyanakkor én azt gondolom, hogy valahogy rendszer szinten erre érdemes választani, és el kell ismerni azt, hogy egyébként ezekkel a terekkel a korábbi rendszerek sem nagyon kezdtek semmit. Tehát az utolsó fontos pillanat a budai vár történelmében, és most lehet, hogy sokan nem örülnek, hogyha ezt mondom, de az a galéria és a kultúra és intézmények felköltöztetése volt a 70-es években. És azóta igazából az egész reflexió nélkül lett hagyva. És szerintem itt van egy ilyen elszámolási hiány, hogy nem véletlenül lett ennek végül helye ennek a projektnek a város szövetében, és itt szerintem nem elég az az indok, hogy az Orbánnak a rezsímje koronáztatni akar a Dunán, nyilván nem akar koronáztatni az Orbán Viktor, ő szerintem nagyon jól élvezi azt a politikai státuszt, amiben ő most van. Szóval nagyon izgalmasnak találom ezt a vitát, mert én, aki nem vagyok se építés, se műemlékvédelm is régész, de nagyon sokat tanulok ezekből, de mégis van bennem egy hiányérzet a rendszer kritikával kapcsolatban.
Igen, abból, amit elmondtál, meg picit a vitából is, meg talán én magam is erre céloztam egy picit, amikor próbáltam kiemelni az érvelésnek azokat az elemeit, amelyek egyfajta abszurd helyzethez vezetnek. Nekem az az érzésem, hogy egy olyan momentum hiányzik, és ugye ez már kívül van az emlékezett politikán bizonyos értelemben, bár ahhoz még kapcsolódik, kívül van az építészeten, kívül van a városfejlődésen és az urbanisztikán is. Ha végül is lehetőség van választani, hogy egy épület ilyen nagyon tágan felfogott történetének melyik pontján állítsuk meg az épület életét, mert hogy ugye itt erről van szó, hogy visszamegyünk, és azt mondjuk, hogy most helyreállítjuk az egykori állapotot, valamilyen értelemben helyreállítjuk, akkor kinek kell erről döntenie? van egy ilyen döntési probléma, hogy miért, és egy olyan helyszínen, mint a Vár, amiről ugye azért hosszasan beszéltünk, és elég nyilvánvaló, hogy nem lehet leszűkíteni a Várat, a Vár birtokosait most egy kicsit rossz kifejezéssel élve azokra, akik ott laknak, mert hogy a Vár szükségszerűen több, mint egy városnegyed, ahol laknak néhány ezren, és belakják ezt a teret, hogy akkor kinek kell döntenie ahhoz, hogy ebben az értelemben közös, szimbolikus tér a Vár mindenkié legyen. Hiszen amit Orsoly elmondott, azzal egyetértek, hogy nehogy elkezdjünk embereken számon kérni azt, hogy nekik tetszik ez a felújítás, az a felújítás, amaz a felújítás, hogy használják azt, amit egyébként ezekből a programokból használni lehet, hanem inkább arra kérdezzünk rá, hogy jó-e az, hogy mondjuk azokat, mint Gábor, vagy akár Orsolya, akik ugyanolyan státuszúak a Vár lakói szempontjából, hiszen nem magának a lakókörnyezetnek a részesei, tehát ugyanolyan joguk lenne elvben beleszólni, mint azoknak, akinek most az elképzelései érvényesülnek, miért hagynak ki ebből a döntésből? Miért kidönti el, hogy az a elképzelés lesz érvényes, és nem az, amit mi gondolunk, vagy pedig nem egy harmadik, amit valamilyen módon elnöntöttünk. Tehát, hogyha ez egy nagyon egyszerűen arra szűkíteném le, hogy és utána még egy-egy mondatot kaptok, ha tetszik zárásként, hiszen az időnk azért most már nagyon lejáróban van, hogy ugye ha ez egy közös szimbolikus javunk, akkor elfben egy demokratikus társadalomban, mint minden közös szimbolikus javunkról, valamilyen módon közösen kellene döntéseket hoznunk, és ez viszont biztos, hogy hiányzik ebből a programból.
És hát ennek azért lehet, hogy kellene, hogy legyenek kialakult döntési mechanizmusai, vagy lehet, hogy kellene erre egy intézményrendszer. Tehát egyrészt a műemlékvédelemnek, meg a múzeológiának is azért van Magyarországon, vagy volt egy kialakult tudományos módszere, vagy egy tudományos diskurzusa, amit azért érdemes nem zárójelbe tenni, hanem ezekben a fórumokban is megmerítkezni, vagy kipróbálni egy ötletet, vagy vitát bocsátani. Hát a másik pedig az önkormányzatiság, azt gondolom. Tehát hiába mondjuk, hogy a város túlmutat önmagán, hát igen, túlmutat önmagán, meg Esztergom is túlmutat önmagán, meg Székesfehérvár is, meg Szentendre is a maga módján. Tehát tele vagyunk olyan településekkel, amelyek túlmutatnak önmagukon, sőt, ha nagyon posztmodernek akarunk lenni, minden túlmutat önmagán. De hát azért nem véletlen, hogy kialakult az önkormányzatiság. És az önkormányzatiság az biztosít lehetőséget arra, hogy részben tornázza az ott lakóknak a véleményét, részben, hogy az adott közösségnek a választott vezetőivel legyen egy párbeszéd, ami nyilván egy kormányzat számára nehezebb, hogyha az ellentétes oldalon áll az adott önkormányzatnak a vezetése, vagy ő legalábbis így értelmezi, de akkor is. Hát én azt gondolom, hogy a tudományos fórumok és az önkormányzatiság azok megkerülhetetlenek. De még van jó pár módszer is az érdemi vitáknak a lefolytatására, és van jó pár olyan fórum, ami nagyon kedvezne is egyébként a projektnek, ezt csak halkan mondom, mert azért az elmúlt 30-40 évben valóban úgy alakult a közízlés, hogy van egy modernség ellenes hangulat, és valóban van egy ilyen kimerevített nosztalgia a 19. század és a 20. század eleje iránt, tehát én szerintem van egy sor dolog, amit ha népszavazásra bocsátanának, akkor is elsöprő többséget kapna.
Igen, és még van egy fogalom, amit csak így a végére bedobnék, ami ebben az egész kérdésben szerintem kulcsfontosságú, hogy a modernitásnak, ugye ezt mondta Gábor a végén, hogy melyik részére kívánunk a leginkább emlékezni, és hogy ami ebben számomra a legsajnálatosabb, hogy pont arra a részére exkluzíve kíván figyelni ez a projekt is, meg egyébként a NER-nek az egész átadó történelem szemlélete, ami kifejezetten csak a prosperitás és a gazdaság növekedés és a magyar autonómiának a látszólagosan ezzel együtt álló kialakulás vagy együtt való kialakulása, ami ugye nem igaz, vagy nem ebben a formájában igaz, hiszen pontosan ugyan a modernitásnak a másik oldalán ott van a munkás mozgalom. Nem véletlen, hogy a pont a Várral kapcsolatban Táncsicsról sokkal kevesebb szó esik, mint Kossuthról, és szóval, hogy az egész kontextus egy nagyon szelektív történelmi emlékezetnek a leképeződésre.
És hogy, a modernség kapcsán egyébként a modern építészettel való ellenérzésre gondoltam, amit én nagyon sajnálatosnak tartok.
Igen, de azért is jutott eszembe, mert a modernizmus, mint építészeti stílus, meg pont ezeknek a mozgalmaknak az örvén alakult ki, vagy hát nem lenne modernizmus, hogyha nem lettek volna munkásszálok, amiknek a kialakítása szerencsére egy építészeti mozgalomnak lett a missziója, most eltekintve ennek a sikerességétől, meg a nem sikerességétől. De hogy az a kérdés, hogy ki dönti el, hogy mire emlékezünk, szerintem ez egy borzasztó nehéz kérdés, és erre nagyon sokféle jó és rossz válasz létezik. Én egy jó választ sem tudok mondani sajnos, de azt hiszem, hogy itt is annyi kritikával élni az ilyen bázis demokratikus megoldásokkal kapcsolatban, hogy ott sem mindig működik. Tehát, hogy attól még, hogy valami bekerül a diskurzusba, attól még nem biztos, hogy sikeres lesz a maga nemében. Amint nagyon sok nézőpont kerül a képbe, annál diverzebb lesz a megoldási lehetőségnek a tára. Ilyen záró akkordként érdemes a berlini Humboldt Múzeumnak az újraépítésének a történetét is megnézni, illetve a berlini palotának, ami szintén elpusztult a világháborúban. A homlokzatát most újraépítve, belül egy múzeumkomplexumot létrehozva születik meg egy ilyen új építmény, ami külsőre, küllemében a berlini palota, és a belsőjét tekintve pedig egy ilyen episztemológiai hatalmas projekt, a világ összes tudását összegyűjteni kívánó hatalmas muzeológiai projekt. És ez közfinanszírozással épült meg egyébként. Ez az épület 30 év diskurzusa előzte meg ennek az eldöntését. Ennek a helyszínének a romok eltakarítása után a Palace de la République, ugye a kelet-német országgyűlés, és vagy hát ott is ugye a palota nevében foglalta az elődjét, és ezt elbontották, és ennek a helyére építik most oda az eredetinek a mását, de nem úgy a mását, mint a Haussmann projektben a másokat, hanem ez egy ilyen bevallott replika, és csak külsejében replika. Szóval ez egy baromi izgalmas kérdés, és szerintem sok jó választ is lehet erre adni, ami számomra történészként és nem építészként ebben releváns kérdés, hogy mit mond magáról egy ilyen épület, vagy egy ilyen projekt, és akar-e több lenni annál, mint ami lehetséges, és hogyha igen, akkor nem mindegy, hogy miben akar több lenni. Valami olyan célval, ami történelmileg értelmezhető, vagy valami egészen más.
Nem lesz egy rossz végszó beszélgetésünknek. Én nagyon sajnálom, hogy azt kell mondanom, hogy biztos, hogy vége van, mert hogy egyszerűen ezeknek a podcastoknak van valami fajta időkerete. Én nagyon-nagyon élveztem a beszélgetést, és biztos vagyok benne, hogy ezzel a közhellyel zárjam. Ez nem az utolsó alkalom volt, hogy erről beszélgettünk, és nem csak azért, mert a rekonstrukciós projektek Budapesten nem állnak le, hanem azért, mert aki végighallgatja ezt a beszélgetést, az legalább annyi kérdéssel felállni, mint amennyi választ kapott erre. Nagyon köszönöm, hogy itt voltatok.
Köszönjük a meghívást, nagyon szuper volt.
Köszönjük, hogy velünk tartottak! A Politika Történeti Intézet podcastját hallották. Kérjük, kövessék honlapunkat és Facebook oldalunkat, iratkozzanak fel hírlevelünkre, és lehetőségeikhez mérten támogassák fennmaradásunkat. Működésünk ugyanis csak rövid távon biztosított. Az ehhez szükséges információkat megtalálják mostani adásunk leírásában. Várjuk Önöket legközelebb is!